A szerkesztő Fodor Endre.
Amoris Laetitia című apostoli buzdításában Ferenc pápa kifejezi reményét, hogy a dokumentumot mind a családok, mind a családokkal foglalkozó lelkipásztorok gondosan és türelmesen fogják tanulmányozni. Már az apostoli buzdítás megjelenése előtt a püspöki szinódus 2015. októberében tartott 14. rendes közgyűlésének megnyitásakor kifejezte azt a kívánságát, hogy a közgyűlésen elhangzottak szolgáljanak a 2018-as dublini családok világ találkozója alapjául. 6 csoport beszélgetés felkészíti a résztvevőket a családok világ találkozójára, amely 2018-ban Dublinban lesz megrendezve. Arra hívja a résztvevőket, hogy gondolják át az Amoris Laetitiát, Ferenc pápa apostoli buzdítását, amelyet a két családról szóló szinódus és az őket megelőző világméretű konzultáció kapcsán írt. A program első és második csoport beszélgetése arról szól, hogy milyen napjaink családi élete a valóságban. Megismerhetjük Ferenc pápa megállapítását az emberek egyetemes vágyáról, a szeretetben való állandóságra, és azt, ahogyan hív minket az egyház tagjait, hogy hathatósan beszéljünk a jó hírről, a családok evangéliumáról, ami beteljesíti ezt a vágyat. Áttekinti a kihívásokat, amelyeket a fogyasztói társadalom állít a családi élet stabilitása elé. Isten szeretetének alapvető szerepét a házas élet és a szeretet állandóságában, illetve tárgyalja az új élet felé való nyitottságot az egyház tanítása szerint. A harmadik és negyedik csoport beszélgetésben a program a családban megélt szeretet és a gyermekek nevelésének témájával foglalkozik. Az ötödik csoport beszélgetés során Ferenc pápa gondolatait ismerjük meg az emberi élet törékenységéről a családi élet valóságában. Az utolsó csoportbeszélgetésben a remény lelkiségét vizsgáljuk, a szerelem és a házasság vonatkozásában. A 6 csoportbeszélgetésről Bíró László katolikus tábori püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referensével beszélgettem.
Család és az otthon összetartoznak. Ebből következik, hogy nem csak az egyén jogait kell megkövetelnünk, hanem a családét is.
Amit az Úr Jézus szánt nekünk feladatul, a kovász meg a sószerep, a hegyre épült város, vagy a világító toronnyá válás. Szóval az biztos, hogy ez nem megy könnyen. De amikor az ember észre fölismeri, hogy ez a hivatásunk, és ez a személyi központúságot bele tudom vinni a család életébe, prioritásokat kell választanunk. Mindig ezt mondom, hogy a prioritásoknak a helyes fölépítése az, ami meghatározza az életünket.
Igen, de ezt fel kell ismerni, és ez tipikusan a tyúk vagy a tojás kérdése.
De én azt gondolom, hogy ha komolyan veszük Jézus szavát, akinek a gondolkodás a személyi központú, azt nem lehet elvitatni. Önálló személy van, és nem dolog elsőlegesen. És ő szeretetről beszél. Ha fölismerjük Jézus tanításának a lényegét, akkor azt gondolom, hogy lassan-lassan mégiscsak megjelenik a család életben. Nekünk ez a prioritásunk, a személyi központoság. Tehát a valami nem kerülhet a valaki elé. Igazán, amikor azt mondjuk, hogy Urat, Istent imádd, és csak neki szolgálj, akkor nem azt mondjuk ki, hogy a személy maradjon az első helyen, és a dolog kerüljön a másik helyre. És ha az Urat Isten imád első részét megvalósítjuk, akkor nem valósul meg benne a fele barátot, mint önmagadat? Szóval nagyon sok okot lehetne, még mindig az okokhoz visszatérve, hogy hol kezdődik egy házassági válság. Jönnek ragyogó arca egy kis házaspár, hogy gyereket várunk, vagy már megszületett a gyerek, bejelentik. Majdnem mindig elmondom azt, hogy gyerekek, egy dolgot ne felejtsetek el. Az édesanyja a legszebb ajándék a gyermeke számára, ha továbbra is jó feleség marad, és a férjnek is úgy lesz jó édesapa, hogy továbbra is jó férj marad.
Atya, és ilyenkor jönnek azért sorra a jóakaró kívülről is. Nagyszülők, ismerősök, barátok, jóakarók, vagy kevésbé jóakarók. Azokkal mi legyen? Hogyan fogadják a házaspárok? Mi a helyes út?
Én nagyon kérném így a rádió hullámhosszán keresztül is a házaspárokat, hogyha a kettejük között probléma van, egy is szaladjon a maga szüleihez. Ugye a régiek szokták mondani, fiam, te szakasztottad szagógast, de a szülő nem tudja eltaszítani a gyerekét, nem is szabad. Tehát a szülő, még ha szavakban azt mondja is, hogy szagógast, még akkor is a pártján van a gyerekének. Ebbe biztosak lehetünk. Tehát a szülőt nem érdemes belevonni egy ilyen perpatvarba.
A család olyan érték, amelyet a társadalom nem nélkülözhet. Ezért védenie és oltalmaznia kell azt.
Harmadik példa, amit felhozok, a példák maguk. Hogy bezzeg ők így csinálják, bezzeg, mi ezt tanácsoljuk, miért tudják, nálunk ez miért nem működik. Ez az, ami azt hiszem, hogy egy válságban még előfordulhat egy házaspárnál. Súlyuk van ezeknek a mintáknak? Hogy más hogy tudja megoldani? Nyilván azt mondod erre, hogy persze, attól függ, hogy miről van szó, mi a példa, meg arról is, hogy kik mutatják ezt a példát.
Azért én pessimista vagyok néha, hogy a magyar bölcsesség, hogy nem minden arany, ami fénylik, az is igaz. Szóval amikor valaki jó kirakat rendező, szóval én azt látom azért az embereknek, hogy sokféle arcuk van. Van egy valóságos arcuk, és amit kifele mutatnak. És néha annyira megijednek ilyen, pont ilyen nagyon idealizált, hogy mondjam, eszményeknél, hogy azoknak megy, nekünk nem megy jobb elválni. Csak nem biztos, hogy ők mindent tudnak arról, ahol úgy látszik, hogy megy. Szóval a magyar bölcsesség megint az angyalok szárnya is összekoszom olykor. Tehát azért nem teszik ki a kirakatba mindig, hogy most éppen összekoszott az angyalok szárnya. Hogy éppen nehezen megy most közöttük a házas élet, annyi minden probléma tud lenni, amit nem mondanak ki, talán okosan. Tehát mikor ugye a felszínen megy a beszélgetés, és nagyon ideálisnak látszik, azért nem kell, szóval nem szabad azt elhinni, hogy a másik házasságban nincsen szenvedés is. Szóval azért a szeretet mindig önfegyelmet kíván. Mindig önfegyelmet kíván. Tehát valamelyik bíboros mondta egyszer egy ilyen családkonferencián, hogy jobb mindig újra kezdeni, mint újat kezdeni. És a mi egyházunknak a bölcsessége ez, hogy a házasság felbonthatatlan, ha egy ilyen krízis állapot jön, akkor ne azon gondolkodjál, most akkor váljok, ne váljok, hanem mi a megoldás. Ebbe az irányba menni. És a Jóisten megadja akkor a látást és a megoldást.
Nem kerülhetjük meg a válságnál az irgalmasságnak a kérdését, atya?
Nekem nagyon nagy élményem volt, és épp a házasságban nagyon gyakran látom, hogy Jézus Urunk, éppen a mai evangélium, akkor fölveszik ezt a műsort, mondja, hogy aki sokkal tartozik és sokat engednek el, az jobban fog szeretni. Szóval elengedés. Elvenni, olyan szépen mondjuk a Szentmisébe, Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit. Vannak egy házasságon belül olyan bűnök, hibák, amikkel nem lehet mit kezdeni, csak elvenni egymástól, megbocsátani. Nincs. Ezt teszi az Isten is velünk. Elveszi a bűneinket. Szóval van egy házasságtól is valójában nem lehet jóvá tenni. Megtörtént. Annak az emléke ott van, egy nagy sok trauma mindegyiknek, ha kiderül, ott egy dolog van csak a megbocsátás. Nagyon sokat idézem éppen a a Ferenc pápának a Misericordiae Vultusával kapcsolatosan is, az irgalmaság arcakezdetű apostoli buzdításával kapcsolatosan is, hogy ő azt mondja, hogy a pillérek fölött a boltívet az irgalom tartja. A Leonardo da Vincinek van egy képe. Ő azt mondja, hogy a boltív két egymástól hajló gyengeség, ami erővé változik. És azt gondolom, hogy ez a boltívnek a középső záróköve, az mindig az irgalom. Az irgalom az, ami a másikat kiszabadítja a saját fogságából. Enélkül nincs házasság. Enélkül nincs házasság, mert biztos vagyok. Ugye épp a Ferenc pápának ezt a jelszavát nem idézzük eléggé, pedig sokat szoktam idézni, ez a, ugye a pápának a püspöki jelmondata, miserando atque eligendo, tehát megkönnyörülve és kiválasztva. De ez nem befejezett mellékni végén megkönnyörült, hanem megkönnyörülő, miserando és eligendo. Tehát én azt gondolom, hogy a házasság szüntelen megbocsátás, irgalom és szüntelen döntés a párunk mellett. És ezt teszi, ez mélyíti el két embernek a kapcsolatát, és teszi olyan szépé az 50 meg 60 éves házassági évfordulókat. Hány miserando atve eligendo történik egy ilyen házasságban, még eljutnak az ilyen x éves házassági jubileumhoz. Én azt gondolom, hogy nagyon közös a kérdés, hogy megtetted, mert nem hiszem, hogy van pár kapcsolat, ugye megbocsátás nélkül. Szóval ami él, az mozog, ami mozog, az ütközik. És az ütközés az mindig fájdalom.
Ennek a megbocsátásnak azért két oldala van, a megbocsátói oldal, meg szenvedő oldal. Egyiknek sem könnyű talán, azt mondom, és mind a kettőnek nem egyik pillanatról a másikra, egy hosszú tartó folyamat lehet ez, és valahogy érlelődik ez, de lehet, hogy rosszul látom, Atya. Tehát, hogy érlelődni kell, vagy talán érlelődik is ez a megbocsátói oldalon, és meg a befogadói oldalon.
Igen, szerelmes hittanosoktól mind a két oldalát megkérdeztem egyszer a gyerekektől, hogy szoktál bocsánatot kérni, és hogy működik nálad a megbocsátás. Nagyon érdekes. Leginkább a bocsánatkérés volt az, ami megmaradt bennem. A bocsánatkérésnél ugye kiderült a három típusú bocsánatkérés. Bocsi. Semmit nem jelent, be van neki idomulva, most valakit megbántottam, bocsi. Nem
akár is. Fokhegyről is mondom.
Igen, pontosan. És pontosan tudja a másik, ez nem egy komoly bocsánatkérés. A másik, bocsi, nem bírom a feszültséget. Ez nem a másikról szól, hanem rólam szól, az önzés. Nem bírom a feszültséget. A harmadik, bocsáss meg, hülyeséget tettem, nem szeretném megismételni. Ez bocsánatkérés. És egy párkapcsolat pontosan érzi, hogy most ez a bocsánatkérés milyen volt. A megbocsátás pedig, ugye Szent Pál mondja, hogy ne nyugodjék le, és a Szent Atyán sokat idézi, a nap haragotok fölött. Ez szép mondat, csak néha, mintha félreértés lenne benne. Ugye, mintha mikor beragad a mágnes két ember között, nem biztos, hogy ők haragszanak egymásra, és nem nyúszik le a nap haraguk fölött, ez még a szerelmes párotnál is kijött, hogy van, amelyik azt mondja, hogy akkor hagyjon békén a másik, ő most nem tudja megölelni. Ő megbocsátott, meg nem haragszik, de egyszerűen fizikálisan most ez nem működik. Emlékszem rá, sokszor elmesélem, mint egy pár jött egyszer hozzám, éppen nagyon feszültek voltak, aztán megbékéltek egymással, és a lány mondja a fiú térdére rátéve a kezét, hogy te, de mikor mi veszesztünk, akkor is szeretjük egymást. Szóval az a ne nyugodjék a nap haragotok föld, ezt jelenti. Lehet, hogy pszichésen most nem tud feloldódni ez a sértődés, fájdalom, de lélekben nem haraszunk egymást, mi akkor is szeretjük egymást. Ezt nagyon sokat súlykolom házaspároknak, hogy higgyétek el egymásról, hogy amikor ilyen butaságon összevesztek, letöszönöm, és tudják már, mire hozzám érkeznek, milyen vesztek annyira össze, hogy az nem harag. Egy fáradtság, koccanás, temperamentum, annyi minden rossz minta, vagy hisztéria, annyi minden köztük lehet, hogy nem. A másik vagy tudja gesztussal viszonozni, vagy nem. Ezt is el kell fogadni.
Ehhez kapcsolódik a következő kérdésem. Óriási problémát feszegetek ezzel megint. Számszerűsíthető, hogy hányszor, egyszer, kétszer, háromszor bocsájt meg az ember, vagy pedig van vagy megbocsájtás, vagy nincs?
Utóbbi a válasz persze. Hát ugye Péter apostolnak is megmondta Jézus, hogy hát hányszor kell megbocsátani, 70-szer, 7-szer, végtelen számban nincsen határa. Nincsen határa. Ez persze, többet nem bocsátok meg nem tudom elfelejteni, meg mindent mondunk ilyen butaságokat, de hát irgalomból élünk. Üdvösséget is ezért remélhetjük. Tehát itt azt mondom, hogy hiszek ennek ez a passzusa, hogy hiszem a bűnök bocsánatát, óriási ajándéka a mi hitünknek. De ez ugye nem úgy működik, ugye Jézusnak van az a gyönyörű példabeszéde, amikor az Úr elenged a szolgának egy hatalmas adósságot, és ez a szolga, akinek vagyonnyit, adósságot engedtek el, a pár fillérre tartozó szolgatását verni kezdi. Így nem működik. Tehát hiszem a bűnök bocsánatát, ha én is gyakorlom ugyanezt a magam szintjén. A szolga szintjén. Ez Jézusnak az üzenete. És mi néha, hogy mondjam, szeparáton nézzük az Isten irgalmát a saját irgalmunktól. Ez a kettő relatív. Tehát ha megértem azt, hogy az Isten megbocsát, elengedi, elveszi a bűneimet, akkor nekem is ezt gyakorolnom kell.
Szükséges rossz a válság egy házasságban?
Nem tartom annak. Tehát a válság az egy nagy tisztállátást ajándékoz, ha mind a kettőben megvan a vágy az újrakezdésre. Én nagyon sokszor elmondom ezt az igazságot, hogy a krízis meg a szansz ugyanaz. Tehát a krízisnél mélyebbre nem lehet kerülni, ezt annyiszor megértem házaspárokkal, nagyon sötét helyzetek, amikor nem látszik a megoldás, az ember, mint maga is néha kételkedik, hogy lesz itt megoldás, és mind a kettőben ott a vágy az újrakezdésre, és pontosan tudja mindegyik, hogyan asszisztálta ez a válsághoz, és ez a tisztánlátás megújítja a házasságot, és szebbé válik a házasság. Én ezt szoktam mondani, van ebben hasonlóban valami sántítás, hogyha egy madzag elszakad és összecsomózzuk, akkor a két végpont közelebb kerül egymáshoz. Igaz, hogy ott egy csomó, de a két végpont közelebb van egymáshoz. Annyi sok szép újrakezdést láttam életemben, tartós újrakezdést, ahol boldogan élnek, mi meg nem halnak. És nagyon hálások azért egymásnak is, a kívülállónak is, hogy annak idején hittem abban, hogy újrakezdhető.
Végezetül az Amoris Laetitiában Ferenc pápa felveti az egyháznak a szerepét a válságok megoldásában.
Igen, tehát én mindig ezt az elvet hangozom, hogy pápánk is mond, hogy a szemét irgalommal, az eseményt igazsággal. Tehát a szemét mindig irgalommal. Vagy a másik, amit a Szent Atya mond, hogy az embereket az úton kell szeretni, ahol éppen vannak. Ez sokszor a családban is így van, egy asztalnál ül ilyen is olyan gondolkodású, ilyen is olyan magatartású ember, mert vérrokonok vagyunk, ott ülünk egy asztalnál, és szeretjük egymást az úton, ahol éppen van. Persze, az biztos, hogy fontos, hogy olyan úton menjen, ami jó van föltáblázva a másik. Tehát abban segítsünk, hogy mi számunkra a helyes út, hogy tisztálláson, de az embereket éppen ott kell szeretni, ahol vannak. Egy nagyon nehéz kérdés ez, hogy a kudarcot vallott szeretet, tehát aki nem tudja tükrözni házasságában a Krisztus szeretetét a párja fele, a külvilág fele, hogy ne érezze magát az egyházban ugye másodrendű állampolgárnak, és mégis az elveket meg ne adjuk föl. Tehát a házasság félbonthatatlanságát őriznünk kell, mert ezt Jézus akarja, mert a szeretet igazságából fakad.
Megköszönöm a figyelmüket. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. A beszélgetések, amelyet Bíró László katolikus támori püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referensével folytattam, Ferenc pápa Amoris Laetitia című apostoli buzdításának kulcskérdéseit vizsgálja.
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.